Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Köszöntöm hallgatóinkat podcastunk második évadának harmadik, a Strasbourgi Bíróságról szóló adásán. Én Bazán Barbara vagyok, és ismét itt van velem állandó beszélgető partnerem Papp Dániel, az Emberi Jogok Európai Bíróságának jogásza, akivel tovább folytatjuk a bíróság aktualitásairól szóló podcast sorozatunkat. Két héttel ezelőtti adásunkban az orosz-ukrán háború fényében a korábbi Krím-félszigettel kapcsolatban benyújtott és jelenleg is folyamatban lévő eljárásügyekről beszélgettünk. Ezt a témát folytatjuk mai adásunkban is, reflektálva az elmúlt két hét eseményeire. Említést teszünk a bíróság első, a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekkel kapcsolatos döntéséről, valamint a lengyel bírósági reformmal kapcsolatos legfrissebb fejleményekről. Üdvözlöm, Dániel! Kezdjük tehát az Oroszországgal kapcsolatos múlt heti fejleményekkel. Március 16-án a miniszteri bizottság kizárta az Európa Tanácsból Oroszországot. Hogyan jutott el ide a tanács, milyen lépések vezettek ide, és mi fog most történni?
Én is üdvözlöm a hallgatókat.
Valóban az Európa Tanács parlamenti közgyűlése március 15-én rendkívüli ülésen javasolta Oroszország kizárását a szervezetből, és ennek eredményeképpen március 16-ai rendkívüli ülésen a miniszteri bizottság megindította, és ennek az eljárásnak az eredményeképpen kizárta Oroszországot azonnali hatállyal az Európa Tanácsból. Tehát ez az a 8. cikk szerinti eljárás, amiről már előző podcastunkban beszéltünk, aminek az első etapjában Oroszország képviseleti joga felfüggesztésre került. Tehát, hogy hogyan jutott el ide a szervezet végül is két hét leforgása alatt, február 24-től kezdve, azt gondolom, ezt érdemes felelevenítenünk. Ugye az orosz offenzíva megindítását követő napon, tehát február 25-én tartotta első rendkívüli ülését a miniszteri bizottság. Ugye ez volt az, ahol az alapok már 8. cikke szerinti eljárásról először döntött, ekkor függesztették fel Oroszország képviseleti jogát az Európa Tanácsban. De mint már említettem az előző adásban is, a 8. cikkes eljárás eredményeképpen az érintett tagállam kizárására is sor kerülhet. Na most március 10-én Oroszország ugye bejelentette nem hivatalos úton azt, hogy nem kíván a továbbiakban az Európa Tanács tagországa maradni. Ezt akkor, ahogy előző podcast adásunkban is említettem, nem tudtuk még megerősíteni, mert nem volt hivatalos közlés, de már sejthető volt, hogy mi Oroszország szándéka az Európa Tanáccsal kapcsolatban. Úgyhogy még aznap március 10-én a miniszteri bizottság konzultációra hívta fel a parlamenti közgyűlést, mégpedig azért, hogy a 8. cikk szerinti kizárási eljárás megindulhasson. Ilyenkor a parlamenti közgyűlést fel kell hívni konzultációra, mielőtt a miniszteri bizottság döntést hoz. Most március 14-én tartotta a parlamenti közgyűlés a rendkívüli ülését, ahol tárgyalta ezt a kérdést. Viszont még azelőtt, hogy sor kerülhetett volna ennek a zárószavazására, március 15-én Oroszország hivatalos úton levélben tájékoztatta az Európa Tanács főtitkárát arról, hogy kilép az Európa Tanácsból, illetve az Emberi Jogok Európai Egyezményéből is. Ennek ellenére március 15-én a parlamenti közgyűlés lefolytatta a szavazást, és a konzultáció eredményeképpen megszavazta azt, hogy a miniszteri bizottság zárja ki Oroszországot a szervezetből. És hogy az ezt követő napon, március 16-án a miniszteri bizottság meghozta azt a döntést, hogy Oroszország azonnali hatállyal kizárásra kerül az Európa Tanácsból, tehát március 16-ától kezdve Oroszország nem tagja az Európa Tanácsnak.
Tehát Oroszország tagsága az Európa Tanácsban március 16-án azonnali hatállyal megszűnt. Mint említette, Oroszország viszont bejelentette kilépési szándékát az Emberi Jogok Európai Egyezményéből is. Milyen hatással van ez a döntés Oroszország egyezményes tagságára, valamint a már folyamatban lévő Oroszországgal kapcsolatos és Oroszország ellen indított ügyekre?
Március 16-án rögtön, amikor megszületett ez a döntés a miniszteri bizottság részéről, a bíróság elnöke azonnal intézkedett és felfüggesztette az összes folyamatban lévő orosz ügy vizsgálatát. Miért tette ezt? Tette ezt azért, mert a bíróságnak is ugye le kellett vonnia a megfelelő jogkövetkezményét Oroszország Európa Tanácsból történő kizárásának, mégpedig az Emberi Jogok Európai Egyezményének 58. cikke szerint. Ez az 58. cikk, ez az, amely a felmondást szabályozza, és ennek a cikknek a harmadik bekezdése az úgy szól, hogy minden olyan magas szerződő fél, melynek tagsága az Európa Tanácsban megszűnik, ugyanazon feltételek mellett megszűnik az egyezmény részese is lenni. Tehát ez a két dolog össze van kapcsolva. Nem lehet úgy egy tagország az egyezmény része, hogy egyben nem az Európa Tanács tagja. Az 58. cikk a felmondásról szól, ami a tagállam részéről feltételez meghatározott cselekményeket. Viszont ugye mutatis mutandis, az 58. cikken belüli harmadik paragrafus alkalmazásával eljuthatunk oda, hogy ugyanazok a szabályok lesznek érvényesek a kizárás esetén, mint a felmondás esetén lennének alkalmazandóak. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy az 58. cikk első bekezdése az a felmondás esetén egy 6 hónapos felmondási határidőt szab meg, úgyhogy a bíróságnak ezt a jogkövetkezményt kellett határozatában alkalmaznia, kimondania. Ez meg is történt, mégpedig március 22-én ekkor tartotta a bíróság a plenáris ülését. A jelen helyzet kontextusában hozott egy határozatot erről a kérdésről. Oroszország e határozat szerint 2022. szeptember 16-ától kezdve nem lesz egyezményes részes tagállam, tehát a 6 hónapos felmondási időre tekintettel március 16-ától. Szeptember 16-án szűnik meg egyezményrészes tagállamnak lenni Oroszország. Ez egyben mit jelent? Ez egyben azt is jelenti, hogy a bíróság az összes olyan orosz ügyet továbbra is tárgyalhatja, amelyben a jogsértés az 2022. szeptember 16-a előtt következett be. Tehát az egyezmény időbeli hatája Oroszország szempontjából 2022. szeptember 16-áig tart. Mi szerepelt még ebben a határozatban? Az, hogy a korábbi március 16-ai felfüggesztést az orosz ügyek vizsgálata szempontjából feloldja a bíróság, tehát innentől kezdve vizsgálja az orosz ügyeket, beleértve a folyamatban lévő államközi jogvitákat és az esetlegesen érkező további államközi és egyéb kérelmeket.
Az emberi jogi egyezmény mellett az Európa Tanácsnak számtalan más egyezménye is van, amelyek közül több esetében Oroszország is részes tagállamnak számít. Milyen hatással van az egyezményből való kilépés ezekre a további egyezményekre?
Valóban ez egy komplex probléma a jelenlegi helyzetben. Ugye egyelőre a többi egyezménnyel kapcsolatban még nem született határozat az Európa Tanács részéről. Most amennyiben ezek a szóban forgó egyezmények tartalmaznak ilyen kilépési, megszűnési klauzulákat, az EIB egyezményhez hasonlóan, mint az EIB egyezmény 58. cikke, úgy majd le kell vonni az ezekből eredő jogkövetkezményeket. Viszont ha van olyan egyezmény, amely nem tartalmaz kifejezetten kilépési, illetve megszüntetési klauzulát, úgy nagy valószínűséggel majd a nemzetközi szerződések jogáról szóló bécsi egyezmény lehet majd az irányadó ezeknek a kérdéseknek a tisztázásakor. Természetesen bármilyen további fejleményről tájékoztatni fogjuk a tisztelt hallgatókat ezekkel kapcsolatban is.
Térjünk át egy másik visszatérő témára, a koronavírusra. A március 15-i héten a Strasbourg-i bíróság elmarasztalta Svájcot, amiért az ország 2020-ban olyan intézkedéseket vezetett be, amelyek megsértették a koronavírus járvánnyal kapcsolatos rendelkezéseket ellenző gyülekezési jogát. Mit érdemes tudnunk erről a döntésről?
Igen, ez az ügy a CGAS kontra Svájc ügy. A CGAS egy genfi szakszervezeti akcióközösség, ők egy svájci egyesület, és ők fordultak azzal a panasszal a bírósághoz, hogy a svájci kormány 2020 márciusában bevezetett rendeletével megtiltotta egy olyan tüntetésüket, amely a járványügyi intézkedések ellen irányult. Ez a rendelet általános gyülekezési tilalmat állapított meg, és büntetőjogi szankciókat is kilátásba helyezett, abban az esetben, hogyha valaki ezeket a tilalmakat megszegi. Ezek igen súlyos büntetőjogi szankciók voltak, ugyanis akár 3 év börtönbüntetéssel is sújtani lehetett azokat a személyeket, akik megszegték ennek a rendeletnek az előírásait. Ezt a rendelkezést aztán a svájci kormány 2020. június közepén visszavonta, de még ezt megelőzően 2020. májusában nyújtotta be a CGAS a kérelmét az Emberi Jogi Bíróságra ezzel kapcsolatban. Ugye a panaszosok az egyezménynek a 11. cikkére hivatkoztak, tehát ez a gyülekezés és az egyesülés szabadságáról szóló cikk. Erre hivatkozva kérték a jogsértés megállapítását a bíróságtól. És a bíróság egyik kamarája március 15-én döntött ebben az ügyben. Ugye először a bíróság felhívta a figyelmet arra, hogy a járvány, a pandémia nagyon nagy veszélyt jelentett a közegészségügyre, tehát ebben a kontextusban tárgyalta a bíróság ezt az ügyet. Viszont azt is hangsúlyozta emellett, hogy bizonyos tevékenységek általános tilalma olyan radikális intézkedés, amely erős indokolást és komoly jogi felülvizsgálatot igényel minden esetben. A vizsgálati szempontokat, hogyha megnézzük, akkor először a befogadhatóság kapcsán találhatunk érdekességet, ami talán a többi COVID-19-es ügy viszonylatában is majd irányadó lehet, amennyiben a tényállás hasonló. A kérdés az volt, hogy ez az egyesület, a CGAS, ez kimerítette a rendelkezésre álló hazai jogorvoslatokat. A bíróság azt vizsgálta meg, hogy Svájcban ekkoriban olyan általános lezárások voltak érvényben, amely egyszerűen nem tette lehetővé azt, hogy a bírósági felülvizsgálat megtörténhessen ezekben az ügyekben. Tehát sem a szövetségi, sem a svájci legfelsőbb bíróság nem tudta ellenőrizni a rendelet összeegyeztethetőségét a svájci alkotmánnyal. Azaz ebből a szempontból nem állt rendelkezésre hatékony hazai jogorvoslat a kérelmezőknek. Majd az érdemi vizsgálat során is ugye megnézte ezt a kérdést a bíróság, és kifejezetten a bírósági felülvizsgálat hiányát abból a szempontból is aggályosnak tartotta, hogy ez a tilalom nagyon hosszú ideig állt fent. Most a békés tüntetésen való részvétel kapcsán a bíróság ismét megerősítette azt az általános elvét, hogy főszabály szerint az ilyen jellegű tüntetéseken való részvételt nem lehet büntetőjogi szankciókkal fenyegetni. Ezt még a koronavírus pandémia okozta vészhelyzet kontextusában is úgy ítélte meg a bíróság, hogy azok a büntetőjogi szankciók, tehát ez a 3 éves börtönbüntetés, amelyet kilátásba helyeztek a svájci hatóságok, ezek még ebben a kontextusban is túlzottan szigorúak voltak. Emiatt pedig a bíróság úgy ítélte meg, hogy a gyülekezési és egyesülési szabadságnak az ilyen hosszan fenntartott tilalma se nem volt arányos, se nem volt szükségszerű egy demokratikus társadalomban. A kérelmezők ugye hivatkoztak arra, hogy nem vagyoni káraik keletkeztek ennek eredményeképpen, de most a bíróság ezzel kapcsolatban úgy döntött, hogy a jogsértés tényének a megállapítása az elegendő elégtétel lesz a kérelmezőknek, viszont a bíróság előtti eljárásban felmerült költségeiket megítélte a bíróság a kérelmezőknek, tehát Svájcnak 3000 eurót kell majd fizetnie a felperes egyesületnek. És még egy dolgot kiemelnék ezzel a döntéssel kapcsolatban, ami azt gondolom, hogy kifejezetten érdekes. A bíróság arra is felhívta a figyelmet, illetve emlékeztette arra a tagállamokat, hogy az emberi jogok európai egyezményében létezik egy olyan klauzula, a 15. cikk, amely lehetővé teszi a szerződő államok számára azt, hogy háború vagy nemzet létét fenyegető más rendkívüli állapot esetén eltérjenek a szerződésben foglalt kötelezettségektől. Most Svájc szemben több más tagállammal, amely időben bejelentette ezt a derogációt, nem élt ezzel a lehetőséggel, és ezért kellett, tehát a derogáció hiányából eredően kellett ebben az ügyben viselnie Svájcnak a jogkövetkezményeket.
Harmadik visszatérő témánk kapcsán végül a lengyel bírósági reformmal kapcsolatos legfrissebb nagykamarai ítéletről kérdezném. Március 15-én megszületett a bíróság döntése a Gruzeda kontra Lengyelország ügyben, melyről már korábbi adásunkban is beszámoltunk. Mit kell tudnunk a döntés tartalmáról és a folyamatban lévő lengyel ügyek jelenlegi státuszáról?
Ez az az ügy, amivel kapcsolatban már az idei év első podcastjában beszéltünk. Ennek az ügynek a tárgya a Lengyel Igazságszolgáltatási Tanács egyik tagjának a mandátumának a lejárata előtti elmozdítása volt gyakorlatilag. Tehát itt a kérelmezőnek egy 4 évre szóló mandátuma volt, ez idő előtt megszűnt a lengyel bírósági reform keretében elfogadott szabályozás miatt. Ugye ezek azok a reformok, amelyből az összes többi ügy is ered, amely jelenleg a bíróság előtt van, több mint 93 ilyen ügy van. Ezek közül a reformok közül ugye az igazságszolgáltatási tanács tagjaira kifejezetten, amely rendelkezések alkalmazandóak voltak, azok közül az ügy vizsgálata szempontjából a legfontosabb az volt, hogy 2018-tól kezdve a lengyel parlament alsóháza választja azokat a bírákat, akik aztán az igazságszolgáltatási tanács tagjává válnak, és az így kiválasztott bírák rögtön felváltják azokat, akik már a korábbi rendszerben kinevezésre kerültek. Most a nagykamara előtti eljárásban a 6. cikk és a 13. cikk volt az, amely a vizsgálat alapját szolgáltatta, mégpedig abból a szempontból, hogy a bíró, akinek a vélt jogsérelme bekövetkezett a bírósági reform eredményeképpen, ennek a bírónak vajon volt-e lehetősége bírósághoz fordulni, tehát bírósági felülvizsgálatot kérni a 6. cikk követelményeinek megfelelően a mandátumának a korai megszűnésével szemben gyakorlatilag. A bíróság arra tekintettel állapította meg a hatodik cikk sérelmét, hogy egyáltalán nem volt ilyen bírósági felülvizsgálati lehetősége, tehát ebben az ügyben egyértelműen sérült a kérelmező bírósághoz, forduláshoz való joga. A 13. cikk vizsgálatát pedig erre tekintettel nem folytatta már le a bíróság, mivel a 6. cikk ebben az esetben felemészti ezt a hatékony jogorvoslathoz való jogos kérelmet, ugye egyértelmű, hogy nem volt ilyen. Mint említettem, jelenleg 93 ilyen ügy van folyamatban, és azt gondolom, hogy ez a nagykamarai döntés, az ebben lefektetett jogelvek nagyban hozzá fognak járulni a folyamatban lévő ügyek gyorsabb elintézéséhez.
Köszönöm szépen a beszélgetést! Papp Dániellel visszatérő témákat érintő adásunkban számos korábban feldolgozott témáról beszélgettünk. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos az elmúlt két hétben történt, és az Európa Tanács és az EIB szempontjából kifejezetten releváns eseményekről beszélgettünk. Hallhattunk a bíróság első, a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekkel kapcsolatos döntéséről, valamint említést tettünk a már korábbi adásainkban ismertetett lengyel bírósági reformmal kapcsolatos legfrissebb fejleményekről. Két hét múlva ismét újabb adással készülünk, továbbra is várjuk a strasbourgi bírósági hírek iránt érdeklődő hallgatóinkat. Addig is mindenkinek kellemes hetet kívánunk, a viszonthallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről. Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.